több hely is van, hogyha valaki szeretne leülni, azokat el lehet foglalni. Isten ígére figyeljünk, amint megvan írva számunkra Mózes 5. könyvében, a 30. fejezetnek a 15-től 20-ig terjedő versét olvasom, ezekben a versekben eképpen van megírva számunkra Isten ígéje. Lásd, eléd adtam ma az életet és a jót, de a halált és a rosszat is. Ezért parancsolom ma neked, hogy szeresd Istenedet, az Uradat, járj az ő útjain, tartsd meg parancsolatait, rendelkezéseit és döntéseit. És akkor élni és szaporodni fogsz, mert megáll téged Istened, az Úr, azon a földön, amelyre bemégy, hogy birtokba vedd. De ha elfordul a szíved, és nem engedelmeskedsz, hanem eltántorodsz, más istenek előtt borulsz le, és azokat tiszteled, kijelentem neked már most, hogy menthetetlenül elvesztek. Nem éltek hosszú ideig azon a földön, ahová most átkeltek, hogy bemenjetek oda, és birtokba vegyétek. Tanul hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Választ hát az életet, hogy élhess te és utódaid is. Szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass szavára, és ragaszkodj hozzá, mert így élhetsz, és így lakhatsz hosszú ideig azon a földön, amelyet Istened, az Úr, esküvel ígért oda atyáidnak. Kegyelem Istenet tegye áldottá számunkra az ő igét, annak hallgatását és elfogadását, jöjjetek, ezért imádkozzunk. Urunk Istenünk, mi vagyunk a te néped, az a bolygó nyája, amelyet terelgetni kell és vezetgetni az életnek az útján, amely sokszor eltéved, és sokszor visszakerül mégis te eléd. Nem a maga érdeméből, hanem azért, mert a jó pásztor mindig jön, és keresi az elveszett juhait. Lehet, hogy így szedegetett össze minket erre a mai alkalomra. Olyanokat, akik sokszor olyan közel vagyunk hozzád, máskor olyan messzire tudunk kerülni. Lélekben, gondolatban, vagy épp a cselekedeteink miatt. De ma mégis összegyűjtöttél bennünket, és nyilván azért, mert táplálni akarod a tiédet, a te igéddel, te beszédeddel. Elénk adtad az életnek és halálnak útját, az életben kapott minden örömöt és ajándékot, és az elmúlással együtt mindazt, ami elveszíthető, vagy ami romlásba dönti az életünket. És ma szeretnénk egy jó döntést hozni, döntést melletted, elmondani azokkal együtt, akik téged választottak, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Így kérünk, hogy a te lelked által érintsd meg a mi szívünket és gondolatainkat. Tedd rendbe bennünk mindazt, ami már összekuszálódott, vagy zavaros lett, vagy amiben belekeveredett a hitetlenség, vagy a türelmetlenség. Így kérünk, hogy légy itt közöttünk, áld meg Isten tiszteletünket, engedd, hogy megérthessük a te ígédet. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk a 25. Zsoltárunk második versével. 25. Zsoltárunknak a második versét énekeljük. Utaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjen.
Yeah.
Mózes 5. könyvének a 30. fejezetéből a 19. verset olvasom újra, ebben így van megírva számunkra Isten igéje. Tanul hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előtöbbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Választ hát az életet, hogy élhess te és utódaid is. Amen. Mózes utolsó könyvének néhány fejezete záró intelmeket tartalmaz. Visszatekint egy olyan útra, egy olyan korszakra, amely lassan lezáródik az Isten népe mögött. Isten kiválasztása, Isten vezetése, a pusztai vándorlás, mind-mind már mögöttük van, valahol ott állnak az ígéret földjének a határán, visszatekinthetnek sok mindenre, és ezek az utolsó intelmek valahogy úgy akarják a múltat bemutatni, hogy ebben a múltban és az abban megtapasztalt isteni jelenlétben benne van a jövendőnek a záloga is. Úgy tekinthetnek vissza, mint akik nem egyedül járták ezt az utat, mint akik mindig ott voltak az Isten közelében, akiket az Isten mindig megkeresett, ha eltévejedtek. Úgy tekinthetnek vissza, hogy kaptak áldást, nem keveset, hogy a kiválasztásuk nem érdemeken alapult, nem azon, hogy milyen jók, vagy hogy milyen tökéletes emberek ők, hanem csak azért, mert egyszerűen az Isten szerette őket. És most, hogy ott megállnak, Mózes elismétli a törvény szavait, feleleveníti ezeket a nagy eseményeket, de ezek már mind úgy jelennek meg előttük, mint amelyek a jövendőre mutatnak. Ha mindezeket eddig az Istennel lehetett átélni, akkor ez ezután sem lesz másképpen. És egy döntési helyzet elé állítja Isten az ő népét, Mózes szavain keresztül, mert itt most el kell dönteni, hogy mi lesz a jövendő. Eddig nagyon összekovácsolódtak az úton. Eddig csak egy út létezett számukra, a menekülésnek az útja, a vándorlásnak az útja, hogy valamilyen különös csoda folytán ők életben maradjanak és eljussanak az ígéret földjére, de megérkeznek, és ott valahol a horizont nagyon kitágul. Egy hatalmas terület, más népekkel, más emberekkel, egy csomó új lehetőség, kihívás és egy rengeteg sok kísértés, mind-mind ott van. És ezért Isten ki is mondja a nagy döntésnek a kulcs szavait, élet és halál. Ez van előtted. Élet és halál, és választanod kell. Olyan érdekes, hogy az ember úgy érzi, hogy ebben a dologban nincs választási lehetősége, mert valahogy úgy időrendben gondolkozunk. Előbb van az élet, aztán van a halál. Előbb van az, amit megszerezhetek, aztán van az, amit úgy fogalmazunk meg, ahol mindent elhagyok, ahol mindent elveszítek. Ahogy mezítelen jöttem ki az anyám méhéből, mondja a Zsoltár író, úgy mezítelen hagyom el ezt a világot. Van itt egyáltalán választási lehetőség az embernek. Élek addig, ameddig életben tudnak tartani. Akár külső erők, vagy körülmények, vagy akár az a belső erő, ami bennem kalapál, ahogy dobog a szívem, vagy ahogy van reménységem egyáltalán a jövendőmre tekinteni, aztán eljön az elmúlás is. Isten mégsem erről beszél. Isten azt mondja, hogy ebben a pillanatban, most, előtted van a lehetőség, hogy dönts, hogy élni akarsz, vagy meghalni. Az ember annyira csodálkozik, hogy hogy lehet egy ennyire buta kérdést feltenni. Az emberben, mintha bele lenne programozva az élni vágyás. Ha valakit megkérdezünk, persze, hogy élni szeretne. Mégis az Isten nagyon jól látja, hogy ugyan szavainkkal, vallomásainkkal mi élni akarunk, de a cselekedeteink mind azt mutatják, hogy sokszor a döntéseink arról szólnak, hogy a halálba megyünk. Hogy valami olyasmit teszünk, amit magunk ellen teszünk. Vagy a másik ember ellen teszünk. Hát ez az a nagy helyzet, ahol áll az Isten népe, és azóta minden ember, aki az Istennel találkozik, és most az Isten nekünk is felteszi a kérdést, hogy lehet itt most dönteni, választhatjuk az életet, a jót, az áldást, és választhatjuk a halált, a rosszat, és az átkot. Nyilván Isten önmagához köti a döntés lehetőségét. Ha engem választasz, akkor az előbbi lesz. Ha engem választasz, akkor én megmutatom neked az élet útját. Ha nem engem választasz, akkor magadra vagy utalva, és akkor magad a saját erődből fogod intézni a dolgaidat, az életedet, és az az erő az el fog fogyni, én megmondom neked előre. Én alkottalak, én ismerlek téged, és tudom, hogy mennyi a te határod, mi az, amit elbír az életed, és azon felül nem. Előtökbe adtam, mondja Isten. És ezzel az előtökbe adtammal azt is kifejezi, hogy ez nem egy titkosított dolog, az ember életére nézve, hogy mi lesz vele, hanem egyszer teljesen nyilvánvaló dolog, amit az Isten így meg is tud hirdetni, meg tudja mutatni a cselekedetnek a következményét, meg tudja mutatni, hogy ebből mi lesz. Vagy ha a másik dolgot teszel, akkor abból mi lesz. Az ember nagyon sokszor szeretne a szent tudatlanság állapotá mögé bújni, és azt mondani, hogy én nem tudtam, hogy ennek ez lesz a következménye. De az ember, amikor a lelkét vizsgálja, akkor már abban a pillanatban, amikor rossz döntést hoz, vagy készül meghúzni, már tudja, hogy ez nem az igaz. És mégis valahol szeretné kimagyarázni a maga javára azt, hogy de még ebből is lehet valami jó. Akkor szeretjük oda citálni magunk elé az Isten különös gondviselését, hogy ő még a rosszat is jóvá tudja tenni. De nem akkor, ha én szánt szándékkal választom a rosszat. Ha én tisztában vagyok azzal, hogy az Isten előmbe adta azt, hogy mi az életnek és mi a halálnak az útja. Ez a néhány utolsó fejezet végig, mint valami gondolatritmus, ismételgeti ugyanazokat a szavakat és kifejezéseket. Az Isten rendeléseit megtartott, az ő törvényét tiszteletbe tartott. Ha az Isten törvénye a szívedbe lesz beleírva, ha az Isten a szívedbe írt törvény alapján megtanít őt szeretni, akkor élni fogsz. Hogy az Isten elénk adja az életnek és a halálnak az útját, az teljesen nyilvánvaló. Hát látjuk a magunk életén. Hogy mind a kettőben bőven belekóstoltunk már. És talán itt egy kicsit a fogalmat tisztázni is kell, hogy Isten az életről nem úgy gondol, hogy az a valami, amit mi néhány évig vagy évtizedig itt élhetünk a Földön, aztán a halál az, amikor minden véget ér. Hanem Isten ezeket a fogalmakat úgy használja, mint valami állapotokat, amiben belekerül az ember. Aztán az végén bármelyikbe is kerültem, az állandósulni fog. Ha az élet útját járom, akkor az élet fog állandósulni. Ezt a Biblia úgy nevezi, hogy örök élet. Ha a halál útját járom, akkor a végén a halál állapota állandósul rajtam. Erre a Biblia azt mondja, hogy ez a kárhozat. Vigyázni kell, hogy amit cselekszem és amiben vagyok most, nehogy rajtam maradjon, nehogy az állandósuljon az életemben. És amikor Isten azt mondja, hogy előtökbe adtam, akkor azt jelenti, hogy vannak helyzetek, amikor megismertük azt, hogy mit jelent a halálnak a közelsége. Nem csupán az, hogy megállunk egy-egy koporsó mellett, és látjuk a tényleges valóságot, hanem a halál közelsége inkább akkor döbbent meg bennünket igazán, amikor elgondoljuk azt, hogy reménytelenséggel múlik el valakinek az élete. Hogy nincs mibe kapaszkodjon, hogy nincs ott a kezében egy lehetőség, vagy egy hitvallás, amivel kimondhatná, hogy tudom, hogy az én megváltóm él. Vagy a halál közelsége úgy is megmutatkozik, mint amit oly sokszor emlegetni szoktunk, hogy az életünk különböző területei elhalnak bennünk. Egy-egy kapcsolatunk teljesen meg tud halni, megszűnik létezni. És megismertük az élet oldalát is. Azt, amikor az Isten körülvett az ő ajándékaival. Amikor az Isten táplálta a mi szeretetünket, és az lobogóan tudott égni. Amikor az Isten odahozott valakit, aki a társam tudott lenni. Megtapasztaltuk azt, hogy mit jelent, amikor az Isten úgy ad boldogságot, hogy ott elveszi a félelmeimet és az aggodalmaimat. Mit jelent az, amikor az Isten valamiféle reménysugár fel tud csillantani ott is, ahol én már teljesen reménytelen lennék. Elébe adtam az életet és a halált. És utána azt mondja, hogy válaszd az életet. Egy bátorító gondolat. Ne gondolkozz rajta. Válaszd az életet. Az ember úgy gondolja, hogy sokszor nincs lehetősége választani. A külső körülmények meghatároznak bennünket. A betegségeink, azok a lehetőségek, amelyek sokszor annyira szűkösek az életünkben, azok meghatározzák, hogy melyik úton járok. Az elmúlásnak az útján, azon az úton, amely koporsó fele vezet engem, azon az úton, amelyből nem tud kitörni az ember a maga erejéből. egyáltalán meg tudom én védeni a magam életét. Tudok én úgy dönteni, hogy holnaptól kezdve én pedig élni akarok. Élni fogok. És az életnek minden örömét és ajándékát fogom élvezni, és azokkal fogom felfegyverezni önmagamat, hogyha jön valami nyomorúság, jön valami betegség vagy kudarc, akkor én ezekkel harcba szállhassak, és le tudjam győzni ezeket. Jézus azt mondja erről a választási lehetőségről, hogy az ember sokszor olyan helyzetbe kerül, ahol előtte nyitva van egy tágas kapu, és mögötte van egy széles út. Ez a széles út és ez a tágas kapu, ez a kárhozatba vezet. Máskor pedig úgy látja az ember, hogy egy szűk út van előtte, egy szoros kapuval, ahol igencsak össze kell húznia magát, igencsak meg kell alázkodnia, meg kell hajtsa a fejét, és mégis ez az út az, amiről Jézus azt mondja, hogy ez viszont kiteljesedik és életre vezet. Valahogy olyan becsapós ez a kettő, és sokszor félre is vezet bennünket ebben a világban. Hogy egyszer olyan sok lehetőségünk van, és akkor boldog lenne az ember, hogy megtalálta az életet. Most ezt is tudom tenni, és azt is tudom tenni, erre is van lehetőségem, így is dönthetek, és az is az enyém lehet. És erre mégis azt mondja az Isten, hogy ez az út, ez a halálba vezet. Máskor az ember azt tapasztalja, hogy nincs döntési lehetőségem, hogy minden nagyon szűkös, hogy az életem korlátai annyira meghatározzák minden lépésemet, hogy szinte már csak az az egy út van, amin járhatok, és ez mégis valahogy csodálatos módon ki tud teljesedni, és ebből élet lesz. Válaszd az életet, mondja Jézus is. És az ember ilyenkor rá is bólint, és azt mondja, hogy döntök. Döntök a gondolataimmal, döntök a hitem szerint, hogy én ezt akarom választani. Mégis a legtöbb probléma abból adódik, hogy minden ilyen elméletben és hitből kimondott döntésem ellenében megszületnek azok a hétköznapi döntések, amelyek a cselekedeteinkben mutatkoznak meg igazán. Én az életet választottam, de ha az életet választottam, akkor a megbocsátást választottam. Ha az életet választottam, akkor a türelmet választottam. Ha az életet választottam, akkor az Istennek való engedelmességet választottam. Hogyha az életet választottam, akkor az alázatot választottam. És legfőképpen, ha az életet választottam, akkor a keresztet választottam. A Jézus keresztjét meg a magamét is. Azt, ami alatt az én életem elindul, és azt, amit én meghordozok. A magam testében és lelkében hordozom teherként sokszor, de valahol mégis ezek a terhek kristályosítják ki aztán azt az igazi életet, amit az Isten nekem ajándékozni akar. Mérlegre kéne tenni a dolgainkat. Ha mi tényleg élünk, akkor miért van annyi cselekedetünk, amely felelőtlenül, tele kockázatvállalással, át nem gondolt módon arról szól, hogy veszélyeztetem önmagamat, illetve az Istentől kapott ajándékaimat. És van egy záró gondolata ennek a felhívásnak, a döntésnek. Úgy dönts, hogy ez nem csak rólad szól. Válaszd azért az életet, hogy élhess te és a te utódaid. Mindaz, amit az ember eldönt a maga életére nézve, az óhatatlanul lecsapódik, leszűrődik a következő nemzedékekben is. Ezt nem kell magyarázni, ezt mindenki látja. Amit elrontottak az atyák, annak a levét a fiak isszák meg. Még a Biblia is erről beszél. Az atyák vétkét megbüntetem a fiakban, harmad és negyed iziglen, mondja Isten. Nem törlöm el a bűneik következményét. Hordozni fogják a gyermekek is. És néha nagyon keményen találjuk szembe ezekkel a gondolatokkal magunkat, akkor, amikor egy-egy ártatlannak tűnő életen látjuk a felnőtt ember, az Istenhez néha úgy vallotta magát közel lévő embernek a bűnét és nyomorúságát, ott, abban az ártatlan életben. És ilyenkor mindig Istent hibáztatjuk. Ilyenkor mindig azt mondjuk, hogy milyen Isten az, aki ennyire nem igazságos, és nem ad tiszta lapot az újonnan megszületett életnek. De hát itt a figyelmeztetés. Azoknak szól, akik most hallják. Akik utána nem mondhatják azt, hogy erről nem hallottak, vagy nem tudtak volna. Válaszd az életet, ne csak magad miatt, hanem válaszd akkor a gyermekeid miatt is. Szülőként azt hiszem, hogy a legjobbat szeretnénk adni a gyermekeinknek. És mégis valahogy a döntéseink, hogy ez az önzésünkből fakad, vagy a figyelmetlenségünkből, vagy abból, hogy szeretünk inkább csak naprakész döntéseket hozni, mégis veszélyeztetik azokat, akiket mi nagyon szeretünk. Pedig a keresztségben is hallottuk, közösen nyerhetnénk azt az áldást az Istentől, mert Isten közösségben gondolkozik. Úgy szeretné megáldani az egyént, az én személyes életemet, hogy azt egy közösségben szeretné megáldani. Legyen az egy család, társ, vagy legyen az a gyülekezetnek a közössége. De azért tegyük hozzá a mondat másik felét, mert úgy lesz azért igaz és teljes. De irgalmasságot cselekszem mindazokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Méghozzá ezediziglen. Nem csak az átkot lehet átörökíteni, hanem át lehet örökíteni az Isten áldását is. Nem fogunk senki helyett eljutni az Isten országába, és nem fogunk senkit betenni oda, a saját döntése helyett. De mégis van lehetőségünk arra, hogy erre az úton ráállítsuk őket, és azokban az ajándékokban részesítsük, amelyeket az Isten nekünk adott, akik az életet választották. És hogy kezdődött az egész kis gondolatsor? Tanul hívom ma ellenetek az eget és a földet. Ez nem egy rémisztés akar lenni. De az Isten most nyilvánvalóvá akarja úgy tenni a szavát, hogy nem tehetek úgy, mint aki ezt nem ismerte, nem hallotta, mint aki ezt nem az Isten szájából vette ki. Az Isten azt mondja, hogy választ az életet. Ez nem egy kampánybeszéd, hanem igazából a saját javunkra nézve akarja ezt mondani, hogy a mi életünkben az ő áldásai sokkal bőségesebbek legyenek, mint azok a dolgok, amelyek sokszor a halál útján járva megnehezítik és megterhelik az életünket. Az Isten tanul hívja ma azt a teremtett világot, amelybe behelyezett bennünket, hogy minket megtartani szeretne, megőrizni az életre, az örök életre nézve, és ehhez a mi döntésünkre szüksége van. Adja Isten, hogy tudjuk választani az életet. Amen. Jöjjetek fennállva, imádkozva. Úgy Jézus, te magad mondtad, hogy te vagy az út, az igazság és az élet. És mi láttuk a te életedet, sokszor ott van a szemünk előtt. Láttuk a szenvedéseidet, a fájdalmaidat és a sírásodat. És láttuk a csodáidat, az erődet és a halálon aratott győzelmedet is. Elénk tetted ezt az életet, és most azt mondod, hogy válasszuk ezt az életet. És mi olyan sokszor bátortalanok vagyunk ezt az életet választani. Tetszene belőle választani a csodákat és a gyógyulást, a reménységet, az örömöket, a megajándékozottság érzését. De nem tetszik belőle a megalázatottság, nem tetszik a fájdalom, és nem tetszik a sírás. És nem tetszik, hogy a halál árnyékának völgyén keresztül kell sokszor járni. Pedig ez az az élet, amely mégiscsak üdvösségre vezet bennünket. És a tanítványaidnak oly sokszor mondtad, hogy gyere és kövess engem, és ma is hangzik, hogy induljunk utánad, mert ez az út, amely az életre vezet. És mi most szeretnénk is elindulni. Szeretnénk az életünket újra oda helyezni te eléd. Szeretnénk, hogyha te lennél a hű és jó pásztor, aki magad mellett mindig megszámlálod a tiédet, és az elveszettet újra megkeresed. És szeretnénk, hogyha a te áldásod kiterjedhetne mindazokra, akik hozzánk tartoznak. Hogy a döntésünk úgy lenne jó döntés, hogy annak élvezői lennének gyermekeink, szeretteink, mindazok, akik fontosak nekünk, hiszen nekik is életet szeretnénk adni. Kérünk, hogy ez adj nekünk bölcs döntéseket, hogy ne döntsünk az élet ellenében, se a magunk életére nézve, se a testünkre nézve, de a lelkünkre nézve sem. És ne döntsünk úgy, hogy nem tekintünk arra, hogy neked van eligazításod, parancsod és rendelkezésed a mi életünkre nézve. Nem azért, hogy azt megszorítsd, nem azért, hogy azt korlátozd, hanem azért, hogy annak teljességet tudjál adni. Így kérünk, hogy vezesd a mi életünket, vezesd sokszor a nyomorúságokon keresztül, de a gyógyulás felé. Így kérnek téged ma a betegek, mindazok, akik fájdalmakat hordoznak és viselnek. És így imádkozunk azokért is, akik emlékeznek, imádkozunk azokért, akik gyászolnak, akik elveszítették, és a halál közelébe látták azt, aki hozzájuk közel állt. Kérünk, hogy a te vigasztalásod és halál fölött való győzelmed legyen ott az ő gondolataiban. És imádkozunk ezért a gyülekezetért, ennek a gyülekezetnek békességért, a te nyájadért. És ezért a kis országért, ezért a nemzetért, te tarts meg bennünket. Ne veszünk el ebben a nagy világban. A mi Urunk Jézusért kérünk, maradj velünk, és áld meg életünket továbbra is. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat, mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozásra. Az adakozással kapcsolatban szeretném hirdetni, hogy az elmúlt héten presbiteri gyűlésünk volt, és a presbiteri gyűlésünk egyik határozata az volt, hogy ebben az esztendőben, még az esztendő első felében szeretnénk itt a Mátyásföldi templomunk tornyát felújítani. Ha valakinek erre szánt adománya van, akkor azt elhelyezheti a belsejbe, vagy a lelkészi hivatalba befizetheti. Az következő, vagyis jelen évünknek az egyik terve az, hogy szebbé tegyük így a templomunkat, és a tornyát fel tudjuk újítani. Szomorú szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten eltemettük Tóth Zoltán 70 éves, Butai Péterné 65 éves, Kis Lajosné 76 éves testvéreinket. Azért imádkoztunk, hogy a nagy kegyelmű Isten legyen ott az ő vigasztalásával, mindazok mellett, akiknek szükségük van most az Isten békességére. Szeretném hirdetni azt is, hogy ma délután 5 órakor gitáros Isten tiszteletet tartunk itt a Mátyásföldi templomunkban. Az ige hirdetés szolgálatát Bíró Ferenc lelkipásztor fogja végezni. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre a délután Isten tiszteletre. Hirdetem azt is, hogy egy új alkalom indult be nem olyan régen a gyülekezetünkben. Minden hónap első hétfőjén este 7 órakor tartunk egy új bibliaórát. Ennek alkalma most hétfőn, tehát a holnapi napon lesz a következő. Tehát este 7 órakor a dolgozókat, érdeklődőket, felnőtten konfirmáltokat, illetve mindazokat, akiknek még kérdéseik vannak, szívesen várunk és látunk ezekre az alkalmakra. Tehát ez hétfőn este 7 órakor lesz itt a Mátyásföldi gyülekezeti házunkban. Azt is szeretném hirdetni, hogy vannak olyanok, akik korábban készítik el az adóbevallásaikat. Ilyenkor szoktuk hirdetni, hogy a gyülekezetünknek van egy alapítványa, a Keskeny úton alapítvány, Ez különféle hitéleti tevékenységeket, illetve a gyülekezet építkezéseinek kiadásait fedezi. Erre az 1%-ot fel lehet ajánlani erre az alapítványra. Ha valaki ezt szeretné megtenni, így is lehet támogatni torony felújításunkat, akkor a kiáratnál egy kis papírokon megtalálja az adószámát az alapítványnak, és akkor ide, vagy erre nézve tud rendelkezni. Utolsó sorban hirdetem, hogy bosszúságunkra most sem érkezett meg a Reformátusok lapja, úgyhogy a kiáratnál néhány például ugyan volt, ami Árpádföldről átkerült ide, de valószínűleg már ezek elfogytak, már nem található meg. Isten tiszteletünket fejezzük be a 464. énekünkkel, majd nemzeti imádságunkat a himnuszt énekeljük. A 464. énekünknek a második versét fogjuk énekelni. A második vers így kezdődik. Véreddel, mely elkifolyt, most lerúgatom volt.